Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ittszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey, yo! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City Keleten-nyugaton podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Na ugye elkezdődött a March Madness, és mint mindig, minden évben most is szeretnénk egy picit átnézni hát a csapatokat, azt, hogy milyen NBA prospektekre lesz érdemes figyelni, és nyilván a legeslegelején majd azt is megbeszéljük, hogy ki nincs itt, de ehhez mint minden évben most is azért egy szakértő vendéget hívunk, és egyet vagy kettőt, ez esetben egyet, de az természetes, hogy a One and Done Podcast egyik tagja van itt velünk, aki nem más, mint Mészáros Péter. Szia Peti!
Sziasztok, köszönöm a meghívást. Most a kis csapatunknak a lelkes, amatőrebb tagját tudtátok meghívni, úgyhogy én vagyok az, aki az NCAA-kos labdát mindig inkább az NBA draft szempontjából közelíti meg, vizsgálja, de hát a March Madness őrület az engem is elkapott, beszívott, és nagyon szívesen beszélek erről a formátumról. Sziasztok!
Szia Peti, én is üdvözöllek. Egészen félelmetes, hogy te magadat úgy éröd le, mint a lelkes amatőr, akkor ugye milyen lehet a másik fele a podcasteteknek. Hát ugye tudjuk, és sajnáljuk, hogy most nem tud itt lenni velünk Ádám, de biztos vagyok benne, hogy megoldjuk nélküle is, és remélem, hogy meg tudja hallgatni majd az adást.
Egyrészt, másrészt pedig Ádám hiányában is megkérdeznélek, Peti, hogy ki nincs itt? Mert hogy ugye azért nagyjából most már lehet tudni, hogy úgy az első kör környékére kiket várnak, és minden évben van egy-két olyan csapat, amelyik egyszerűen gyengébb, tényleg ilyen egysztáros, és nem jut el a March Madness-re, és őt már nem láthatjuk idén, tehát az NBA scoutoknak most már marad a felmérő, meg a beszélgetések, stb. Tehát ő már nem fog nagyot villantani. Ugye, nem tudom, Ja Morant, hogyha emlékeim nem csalnak, például ilyen csapatban volt. Most van-e ilyen kimaradt csapat, illetve kimaradt NBA prospect?
Ja Morant ugyan kis csapatban volt, de ők pont megnyerték akkor a saját konferenciájukat, ugye a Murray State-ben, ami a Missouri Valley konferencnak akkor egy egész jó csapat volt. Tehát ő pont játszott. Hát, hol is kezdjük a kimaradókat? Nem baj, hogyha távolról indítok?
Hajrá!
Ugye, nagyon furcsa a draft, mert gyakorlatilag én nem vagyok annyira meggyőződve, hogy ez konszenzus, de mondjuk a legtöbb vagy legegyszerűbb ilyen megközelítés alapján az idei draft 5 legnagyobb nevű prospektje közül, de úgy is mondhatjuk, hogy 6 közül egy van itt, mert 4-en ugye Victor Wembanyama, Scoot Henderson és a Tamsoni Craig, ők nem is az NCAA-ben palérozódnak abban az egy évükben, vagy egy-két évükben, ami az NBA előtt van, tehát esélyünk sincs arra, hogy őket megnézzük, és hát sokan így top 5 környékére, vagy legalábbis top 6-ba rakják Cam Whitmore-t, aki a Villanova Wildcats csapatában játszott ebben a szezonban, na ő például hiányzik, a Villanovánál egy edzőváltás volt, és általában az NCAA-ben az edzőváltások azok, nem is tudom, hadd gondolkodjak egy jó hasonlaton, tehát ilyen kőomlásszerű változásokat szoktak okozni egy-egy csapatnál, és amikor új edző van, akkor nem is nagyon lehet elvárás az, hogy folyamatos legyen az a fejlődés. Bár mondjuk a Duke-nál pont egész jól sikerült a Krzyzewski utáni év, de nem ez a jellemző, hogy utána egyből Madness van, és egyből sikerekért mennek a csapatok. Wembanyamát, Hendersont és a Tamsoni Craiget esélyünk se volt látni, Cam Whitmore-t lett volna esélyünk, de az ő csapata nem szerepelt úgy, hogy itt legyen, és hát talán ő a egyértelmű nagy hiányzó. Innen kíváncsi lettem volna rá, mert nagyon látványos dolgokra képes a pályán, de sajnos ebből már semmit nem fogunk látni.
Hát ezt azért is sajnálom, mert hogyha van egy csapat, amelyiknek rendszeresen drukkolok, az a Villanova. És hát jó, jó is nekik drukkolni, őszintén szólva, most attól függetlenül, hogy mi történik idén, az elmúlt, nem tudom, 15 évet nézzük. De akkor beszéljünk viszont azokról, akik itt vannak, mert hogy Wembanyamáról majd úgyis beszélünk részletesen, a Thompson ikrekről mindenképpen beszélünk részletesen, ahogy Scoot Hendersonról is, viszont kezdhetünk a nagy névvel csak ilyen figyelemfelkeltőnek, mert hogy Brandon Miller az Alabamával ugye itt van, és ő pedig hát azért nagyon szépen emelkedik a stokja, hogy így szokás mondani, tehát annyira, hogy többen már azt vizionálják, hogy Scoot Henderson előtt a második helyen is elkelhet. Róla mit érdemes tudni, a csapatáról mit érdemes tudni, mit kell nála figyelni?
Igen, nem is véletlen az, hogy az ő ázsiója növekszik, ugyanis ő úgy kezdte a szezont, hogy a mokkokon olyan top 10 körüli prospektnek tűnt, ő egy 6 láb 9 magas, nem kifejezetten vékony, de még elfér majd rajta izom, tehát ilyen nagy, hosszú wing méretei vannak, és hát elég jó gyakorlatilag kiváló hárompontos dobó, tehát így a teljes szezonban éppen 40% fölött van a tripla mutatója 7,6 kísérlet mellett, tehát kifejezetten jó tripla dobó, nem rossz védő, de neki a fő erényei az, hogy ő egy scorer típusú játékos.
És úgy egy, egy Paul George szerűséget képzelhetünk el.
Halljussak el ide, jó?
Jó, oké.
Ezt én olyan jól felépítettem fejben.
Bocsánat.
Szóval úgy indult a szezon, hogy ő egy ilyen jó kis wing játékos lesz az Alabamában. Újoncként olyan sokat nem vártak tőle, és hát nem kezdte rosszul a szezont újoncként. Így a szezon körülbelül inkább első harmada után úgy nézett ki, mint egy ilyen szteroidokon lévő Cam Johnson. Tehát, hogy egy ilyen nagyon ideális NBA roleplayer arra a magas wing posztra, amit minden csapat szeretne. Tehát talán, hogyha a vákumban nézzük, akkor Cam Johnson, ugye a most már brooklyni Cam Johnson jobb tripladobó, de összességében Brandon Miller pedig egy jobb scorernek és egy jobb all-round játékosnak tűnt. És a szezon folyamán folyamatosan emelték gyakorlatilag a dobás számát is, amire nagyon jól reagált, és a szezon második felére elkezdett playmaking skilleket is csillogtatni, nem tűnt ő rossz passzolónak a szezon elején sem, csak semmi extra, illetve a gyűrű közeli befejezését is fejleszteni, hogy kicsit most még előre ugorjak, egyébként Alabama Crimson Tide csapata, aminek ő a sztárja, ők egy ilyen gyakorlatilag moribolt játszanak, tehát a középtávoli dobásokat nem náluk lesz érdemes keresni, hanem kifejezetten analitikus dobás kiválasztással operálnak, és Brandon Miller ebben volt a tripla dobó, aki a szezon elején nem fejezett be olyan jól a gyűrű közelében, de hát a szezon második felére ezeket a számait is szépen felhúzta, ugye gyakorlatilag a dobásainak a fele triplából jön, azt dobja 40%-kal, a gyűrű közeli befejezése meg olyan 50% körüli van, tehát egy ilyen 60%-os true shooting mutatója van a szezon során, és ezt úgy, hogy a közeli befejezései tényleg nem mentek a szezon elején, és hát folyamatosan kúszott fel a draftokon, és most már nem annyira a Cam Johnson párhuzam, hanem valóban ez a Paul George, Jason Tatum hasonlatok, amik előkerülnek vele kapcsolatban, és már csak az NBA-ben szükséges skillset miatt, vagy ahhoz, hogy valaki hatékony, sikeres NBA játékos legyen, az sokkal könnyebb, hogyha 6-9 magas és wing, mint hogyha 6 láb 2 magas és irányító, mint Scoot Henderson. Úgyhogy ezért jöttek elő azok a hangok, hogy lehetséges, hogy ezt a srácot második helyen is érdemes lenne ledraftolni. Itt most vagyok egy kis szünetet, hogy hozzá tudjatok szólni, aztán jön majd az árnyoldala.
Igen, ugye Miller egy érdekes jelenség több szempontból is, és most ugye a pályán mutatott teljesítményéről beszélünk. Azt mondják a szakértők, hogy Olvastam pár elemzést, ami összehasonlította őt a középiskolás önmagával is, és ahol állítólag meglepően sokat fejlődött, az nyilván egyrészt, hogy volt még benne egy ilyen növekedési fázis, ugye, az a growth spurt, 2-3 centivel nagyobb, mint tavaly volt, ez nagyon-nagyon fontos nyilván, és emellett nem lassult le egyáltalán, sőt, ugye ilyenkor, amikor megnőnek ezek a fiatal prospektek, van egy hirtelen növekedés, időnként előfordul, hogy kell egy kis idő a testnek, mire utoléri. Ezt a magasságot nálam abszolút nem jellemző, sőt, bár nem szuper atléta, de nagyon jó első lépése van, és ezzel, ahogy Peti is mondta, ezzel a 6-9-es magassággal az, hogy egyébként neki egy egészen jó labda kezelése is van. Nem emlékszem teljesen, és Peti, lehet, hogy te ebbe pontosabb tudsz majd lenni, hogy a fiatal Jason Tatumnak milyen labda kezelése volt, de mintha úgy emlékeznénk, hogy az első pár évben, és nyilván most már kicsit csalok, és az NBA-s Tatummal is összehasonlítom, hogy mint hogyha Miller ebben egy nagyon picit most előrébb lenne, és amiben nagyon sokat fejlődött, és ez tényleg egyértelmű, és nézve az összefoglalókat, a meccseit, ez látszik is, amikor rázuhannak már a festékbe, akkor megtalálja elég jó százalékban az üres embert, van esze is a játékhoz, és hát ez a kombináció, ugye, ami egy 6'9", 206-os srác bedobja triplát, valószínűleg elit triplázó lehet az NBA-ben is, ezt az is mutatja, hogy ugye catch and shoot szituációkban 60%-kal dob konkrétan, ami egészen brutális, és már most egy háromszintes scorernek tűnik, tehát még akkor is, hogyha a védekezését esetleg nem helyezed majd már most így előre soha Paul George szintjére, akkor is ez egy nagyon értékes draft pick, és potenciálisan a második kihúzott játékos, igen. De számomra megmondom őszintén, hogy kicsit keserű szájíz az, hogy beszélünk róla, meg az, hogy ő milyen prospekt, mert nem tudok elvonatkoztatni a pályán kívül történtektől, amit nyilván a legtöbb hallgatónk ismer, de ha nem, akkor segítünk nektek most egy kicsit összefoglalni ezt a szituációt.
Igen, egy nagyon furcsa ügybe keveredett Brandon Miller, neki egy csapattársa, azt hiszem talán a volt barátnőjével összeveszett, és ennek egy tragédia lett a vége, lelőtte a lányt, és ebbe Brandon Millernek is volt szerepe, az, hogy pontosan milyen szerepe, azt nem tudjuk, nem is tudhatjuk, annyi bizonyos, hogy azt a pisztolyt, ami végül gyilkos fegyver lett, azt Brandon Miller juttatta oda a csapat társhoz. Itt az ő története az, hogy megkérték, hogy vezessen el egy kocsit, valahova, abban a kocsiban volt egy pisztoly ruhákkal letakarva, és nem is tudta, hogy ő tulajdonképpen fegyvert szállít a helyszínre. Ezt nem tudjuk ellenőrizni, mindenesetre akár tudta, akár nem, mégiscsak részt vett ebben a gyilkosságban, és azért láthatjuk mégis játszani, mert az alabamai törvények legjobb tudomásom szerint úgy szabályozzák az ilyen esetet, hogy még ha ő konkrétan a gyilkos kezébe adta volna a gyilkos fegyvert, akkor sem kellene felelősséget vállalnia azért, mert nem tudhatja, hogy mit fognak csinálni azzal a pisztolyjal.
Igen, tehát pontosan úgy szól a törvény, hogy bizonyító erővel kell rendelkezni azon tény felett, hogy ő amikor átadta a fegyvert, akkor tudta, hogy azzal egy bűncselekményt fognak elkövetni, és ez gyakorlatilag ebben a szempontból az egyik legkevésbé szigorú törvény, ugye? És ha jól tudom, Alabamában ezen felül nem is kell engedély ahhoz, hogy lőfegyvered legyen. Tehát, de ennek utána nézek most még az adás alatt, de ezt olvastam a múltkor, úgyhogy nyilván ez egy teljesen külön téma lenne, Amerika és a fegyvertartási törvények, meg fegyverkultúra, de szerintem európaiként nehéz azért ezt feldolgozni, nehezen veszi be ezt a gyomrunk.
Hát
és,
nehezen.
Igen.
Beszéljünk egy picit akkor az Alabamáról, mert azt már említetted, ugye, Peti, hogy ők milyen típusú csapat, de ők esélyesek a végső győzelemre.
Hát ők most a top esélyesek. Ugye első kiemelést is kaptak, és nem csak a saját águkon, hanem a teljes erősorrendben őket találta ez a testület, akik kiválasztották a March Madness-en résztvevő csapatokat, ők kapták az első kiemeltek közül is az első helyet, tehát őket tekinthetjük tulajdonképpen top favoritnak. Itt a Madness-en egész könnyű águk is van a saját konferencia döntőjükig, főleg úgy, hogy ha már most spoilerezhetünk, hogy az első napon a saját águk második kiemeltje, az Arizona Wildcats csapata ki is esett az első körben az Ivy League-ből érkező Princeton ellen, tehát még egyel könnyebb ez a sorsolás, amin ők keresztül mehetnek. Az szinte bizonyos, hogy Millert sokáig fogjuk nézni. A Final Four-ban nagy meglepetés lenne, hogyha nem jutna be a Bama, de ez azért sem meglepetés, mert egy nagyon jó támadó, nagyon jó védőcsapat, jó kis roleplayereik vannak. Igazi NBA prospect egy van még Brandon Milleren kívül, ő pedig Noah Clowney, egy magas ember, ilyen borderline első körös, vagy korai második körös picknek várják őt, egy mozgékony, ugye NCAA-ben inkább erőcsatár, de az NBA-ben center lesz neki az igazi posztja, triplát rádobja, de az még nem olyan jó neki, abban egyértelműen fejlődni kell, ő inkább egy ilyen kis védekező, mobilis magas ember lehet, egyébként a többiek pedig NCAA szinten, vagy NCAA szinten kettőt használják, nagyon jó kis roleplayerek. Úgyhogy az ő meccseiket érdemes lehet figyelni, nem csak Miller miatt, hanem azért is, mert egy izgalmas, a végső győzelemre is esélyes csapatról van szó.
Ha már egy izgalmas, és akár a végső győzelemre is esélyes csapat, menjünk már át Arkansasba, ahol két olyan NBA prospekt van, akit gyakorlatilag sok mokkot nézve mind a kettőt a 10-be várják. És azért ez nem minden nap fordul elő. Ugye emlékszünk, hogy Duke-nál volt egy olyan év, amikor három ilyen prospekt is volt, de azért ez nem egy mindennapos dolog, és nekem speciál kedvenc prospektem az Arkansasban van, és nem is az, akit előrébb várnak Nick Smith, hanem Anthony Black. Úgyhogy beszéljünk róluk, illetve szerintem kezdjünk Black-kel, ha már van egy olyan játékos, aki legalább egy kicsit így megragadta a fantáziámat így NCAA kereteken belül is. Szóval Anthony Black egy Kate Cunningham-szerű játékos, csak még jobban passzol. De az, ha ezt így mondom, akkor azt kérdezzük, hogy miért nem ő a második Wembanyama mögött, és én őszintén szóval csak annyit tudok erre mondani, hogy talán nincsen meg benne az ilyen gyilkos ösztön egyelőre, amivel ő egy 25 pontos szkórer lehet az NBA-ben. De én igazán ezt hiányolom csak belőle, ahogy ő passzol, az meg fogjuk nyalni a tízújunkat utána, szerintem az biztos, hogy egyből az NBA-be is transzállódik, úgymond, és hát irányító, de 6-7 magas. És ezt ő ki is használja a passzolásánál is, illetve nem dob rá túl sok triplát. Nem néz ki rosszul a jumper, nem olyan tragikus a százalék, tehát hogy ebben még lehet egy jó tripla, de nem gondolom azt, és nem is gondolja azt senki, hogy ő majd egy napon, mit tudom én, 8 triplából 40%-ot fog dobni, viszont azt gondolom, hogy ilyen passzolókészséggel erre nem is lesz szüksége. Szóval nekem Anthony Black egy nagyon szimpatikus prospekt, akit már most jó nézni, és szerintem ő az NBA-ben is egyből ilyen jó lesz nézni kategória, illetve én a védekezésével sem látok akkora problémát. Úgyhogy most Zoli, neked dobom át, akár Blackhez hozzáfűzhetsz valamit, akár Nick Smithhez, aki ugye a másik top 10-es prospektje ennek a csapatnak, vagy magáról az Arkansasról.
Igen, hát az Arkansas nyilván ott van a top csapatok között, ugye ezzel a két prospekttel. Amit ugye mondta ezt a Cunningham összehasonlítást, itt annyiban azért nem értek egyet, ugye, hogy egyébként méretre, passzkészségre hasonlóak, és azt is kimerném talán jelenteni, igen, hogy Black még jobban lát a pályán, és az ilyen típusú játékosokat, két méter feletti irányítókat én nagyon-nagyon szeretem, akik ugye átlátnak a védelem egy része fölött, legalábbis a hátvédek fölött, irányítók fölött, és úgy ez nagyon nagy előny tud lenni, főleg, hogyha van egy olyan csapattárs, akinek ugye érdemes bejátszani a labdát, vagy ugye keresztpasszoknál levisszük alapon a felé, pick and rollból pontjuk a védelmet, átlőjük, ugye nyilván tudjuk, hogy az NBA-ben ez egy mekkora Jolly Joker játék gyakorlatilag, és szint levéthetetlen, hogyha van egy nagyon jó triplázó a sarokban, illetve egy még jobb sztára, akire be kell segíteni. Ahol azért Cunningham egyértelműen előrébb járt az a dobás, és ez azért több dologban is látszott, ugye nem csak a kísérletek száma, ugye 5,7 tripla kísérlete volt Cunninghamnek, és 40%-kal triplázott, illetve 84%-kal büntetőzött, és ha megnézzük, Blacknél azért ő 30%-kal triplázik, sokkal kevesebb kísérlettel, és 69%-a büntetőzik. Tehát legalábbis, ha ugye ez egy 30 plusz meccses minta, vagy maximum ugye mennyi lesz a végére, ilyen talán 40 se érik el, vagy maximum 40 meccs. Nyilván ez egy kicsi minta. Nem lesz annyi, igen. De azért ez látszik, hogy Cunningham, mint shooter, előrébb járt. De Black abszolút lottery talent, ez nem kérdés, és szinte garantált, hogy ott is fogják elvinni, és lehet az NBA-ben elsődleges labdakezelő, tehát ez is számomra egyértelmű. És ráadásul azt ugye tudni kell róla is, és egyébként Nick Smith Jr.-ról is, hogy ők nem ebben az évben találtak fel magukat, hanem ugye középiskolából kijöve már ők magasra értékelt prospektek voltak. Én Nick Smith Jr.-ban egyébként talán még nagyobb potenciált látok, de nyilván ehhez azt kell gondolni, hogy Black nem feltétlenül fogja a dobását soha nagyon magas szintre fejleszteni. Hogyha Nick Smith-t megnézzük, akkor ő egyébként jelen pillanatban azt gondolom, hogy egy nyersebb játékos, viszont az atletikai képességei miatt szerintem a benne rejlő max potenciál az nagyobb. Nyilván itt azért két olyan prospektről beszélünk, akik egyébként nem ez a tuti biztos pikkek, de egészen 5-től 12-13-ig, tehát a lottery-ben fogják szerintem mind a kettőket elvinni, és komoly magas potenciál rejlik bennük. Szerintem Nick Smith Juniorban még egy picit magasabb, de nem biztos, hogy Peti ebben egyetért, kíváncsi vagyok az ő véleményére is.
Ebben mindenképpen egyetértek veled. Egyébként abban Gáborral így vitába szállnék, hogy azt látom inkább, hogy megváltozott, hogy melyikük is a magasabban jegyzett prospekt a mokkokon, tehát most már inkább Black az, akit többen előrébb vinnének el, mint Nick Smith Jr., legalábbis azok a szakértők, akiknek én adok a véleményére. Anthony Blacknél én ezt a két Cunningham párhuzamot nagyon nem szeretem. Egyrészt azért, mert két gyakorlatilag középiskolás korától kezdve első opció volt bárhol, olyan figyelmet kapott az ellenfelek védelmeitől, és saját csapata is tőle várta a megoldást. Anthony Blacknek ilyen szerepe nem volt soha, most sincs, és nem is lesz. Ő hiába magas, mégiscsak egy irányító, két Cunningham pedig sokkal inkább egy ilyen all-around wing játékos. Blacknél felszokták hozni a Lonzóból kompot, ez nekem sokkal-sokkal jobban tetszik. Jobban szeretem azokat a kompokat, amikor azt tudom mondani valakire, hogy kicsit olyan a játéka, mint egy másik játékosnak, de bizonyos területeken megvan az, hogy akár jobb is lehet, mint a szegény ember XY-ja párhuzamokat. Mert ott mégiscsak benne van egy olyan fals ígéret, amit könnyen lehet, hogy nem fog teljesíteni. Szóval Anthony Black szerintem sokkal inkább egy jó Lonzóból, vagy jobb Lonzóból, mint a mostani. Ugye a tripláját azt Lonzó tanulta, viszont amiben Black szerintem már sokkal jobb, azok a nagyon dinamikus betörései, és az, hogy neki már most erősebb a felépítése, mint akár az NBA-ben felerősített Lonzónak, és nem is kerüli a kontaktokat. Tehát egy egész jó gyűrű közeli befejező, a passzjátékuk szerintem összevethető, akkor is, hogyha a statjai nem annyira mutatják ezt meg. Blacknek szépen növekedett a szerepe a szezon előre haladtával, tehát ő is egy ilyen jó kis belső fejlődést tudott megmutatni nekünk ebben a szezonban. A védőjátéka is tulajdonképpen összevethető Lonzóval, ő szerintem jó védő, és úgy jó védő, és okos védő, mint ahogy Lonzó, tehát elsősorban irányítókon, de akár kis dobóhátvédeken, kis csatárokon ritkábban, de még azt sem lehetetlen. A dobás az viszont problémás, vagy hát Lonzónak is problémás volt a dobása, csak ő ugye kifejlesztett egy 40%-os triplát. Blacknél ezzel lesz még dolog, a büntető számai szerintem lesznek jobbak, triplája sem reménytelen, de nála inkább az van, hogy ki kell tolni azt a dobótávot, amit maga biztosan ki tud használni. Mert neki jó kis pull-up távoli, középtávolia megvan, úgyhogy ezzel lehet valamit kezdeni, de benne én azt látom, hogy ő egyértelműen egy magas irányító lesz, és nem lesz kérdéses a posztja a ligában, akkor is, hogyha máshol vannak olyan oldalak, ahol nem irányítónak írják, ő irányító, és egy elég jóféle irányító.
Ehhez képest Nick Smith, aki viszont dobni gyaníthatóan tud majd.
Nick Smith nagyon jó prospekt, nagyon nyers prospekt, őt inkább scorernek, mint shooternek mondanám, és neki elég felemás szezonja volt, sérülése is volt, az sem volt biztos, hogy egyáltalán visszatér a szezonban, úgyhogy neki a Madness-ét úgy is kell nézni, hogy nem csúcsformában érkezett meg ide. Szerintem benne egyértelműen nagyobb a potenciál, még akkor is, hogyha nem irányító, hanem inkább dobó hátvéd potenciál. Ez a legproblémásabb mindig a draft prospekteknél, mert nagyon nehéz előre megmondani, hogy kiből lesz Malik Monk, kiből lesz James Booknight, vagy ki hoz ki magából egy Donovan Mitchell-féle karriert, szóval...
Akkor ezek szerintem túl jó jár, hogyha a Hornets draftol.
Igen, őt félteném a Hornets-től, de én egyébként szeretem Nick Smith Junior játékát. Kétségtelen, hogy szeleburdi, sokat kell még tanulni a játékról. Nagyon vékony, tehát rá izmot is kell pakolni, viszont a 6-5-ös magassága az már most elég jó, a labdakezelése is nagyon jó, nagyon dinamikus a mozgása, jól tud sebességet váltani, gyűrű közeli befejezése is elég jó, bár a százalékai nem mutatják. Tehát sok mindenben kell még fejlődnie, de benne van egy ilyen nyers sztár potenciál. Én Blackben ezt a sztár potenciált annyira nem látom. Smith Juniorban igen, de nála kérdésesebb, hogy mi a padló. Tehát ő inkább a boom or bust vonalat képviseli, Black pedig az alacsonyabb plafon, de biztosabb prospekt. És amit Nick Smith Juniornál még meg szeretnék említeni, hogy nem olyan rossz védő ő, mint amilyennek egyébként kinéz, hogyha a pályán megnézed. Egész jó a mozgása, tehát rá kell még izom, de azt gondolom, hogy még védő oldalon is lehet majd fejleszteni, hogy ne egy mínusz egy ember legyen. A magassága is megvan hozzá. Ugye az Arkansas csapata egy jó védő csapat, ugye itt az ilyen all-around wingeket szeretik nagyon, úgyhogy a 6-5 magas, meg 6-7 magas bedobók, vagy kisbedobó dobó hátvéd irányítók, azok teljesen beleillenek ebbe a logikába.
Ugye az ő csapatukban szerepel az a Jordan Walsh is, aki egy 6-7-es magasság mellé 7-3-as wingspan tud felmutatni, és nagyjából csak emiatt, de a második körbe várják.
Hát ugye ő első éves, és nem volt biztos, hogy egyáltalán draft prospect lesz belőle. Hát nagyon furcsa az a srác, úgy néz ki, mint Pierluigi Collina, így a foci rajongóknak, hogyha ő ismerős lehet, tehát gyakorlatilag nincs haja meg szemöldökese, és ilyen nagy kigúvadó szemei vannak, tehát egy ilyen félelmetes fantomas-szerű jelenség, és egy ilyen védőszörny. Még időnként ilyen nyomokban ilyen Dennis Rodman emlékképek is előtörnek az ő játékát nézve, ilyen nagyon hosszú láb is vannak, nagyon hosszú karjai vannak, egy ijesztő megjelenés, mindenhova oda piszkál, faltokkal is van időnként gondja, de ő egy ilyen védőspecialista.
Akkor, azt elmondhatjuk, hogy ez az Arkansas, ez is esélyes a végső győzelemre, meg érdemes is lesz őket követni, mert jó pár NBA prospekt van. Most még van második körös prospektjük egyébként, aki második kör végére írták néhányan, csak most nem akarom az egész csapatot tényleg végigsorolni, de azért akkor őket érdemes lehet nézni, követni.
Hát én megemlíteném még Ricky Council the Forced, aki egy ilyen korai második körös, ő is nagyon jó kis dobó hátvéd, gyakorlatilag ilyen prototipikus kettes játéka van. Őt is érdemes figyelni. Most nem biztos, hogy idén kijön a draftra. Nekik az összes meccsüket érdemes nézni, és az Illinois elleni mérkőzést megnyerték az első körben, azt már lement. Az eredmény ismeretében is érdemes újra nézni azt a meccset, mert az Illinoisnál is vannak draft prospektek, viszont azért is érdemes az ő meccsüket nézni, mert folyamatosan jó csapatok ellen fognak játszani. Ennél nehezebb sorsolása, mint ami az Arkansasnek van, szerintem egy másik csapatnak sincs a ligában, úgyhogy ők már a második körben a Kansas Jayhawks csapatával fognak találkozni, akik még inkább esélyesek a végső győzelemre, és nagy leolvadásokra képes ez a csapat, ugye sok fiatal játékos van benne, ez ilyenkor egyébként is előfordul, de a Musselman csapatoknak ez ilyen régi rákfenéje, hogy nagyon jól kiépítenek vezetéseket, de le is tudják adni azt a második fél időben. Tehát az ő összes meccsük must see, amíg bent vannak a Madnessen, hogyha NBA prospekteket akarunk nézni.
És talán, de lehet, hogy itt akkor Zolinak felteszem a kérdést, talán a Kansas is ilyen, azért ott is több most első kör környékére várt prospekt pattogtat. A fantasztikus nevű Grady Dick az egyik kölyük, akinek a nevén szerintem még sokáig fogunk mosolyogni, de ez a neve, tehát ezzel kell valamit kezdeni, és meg kell vele barátkozni, mert lottery-be is várják több helyen. És egyébként a Kansasnek még vannak NBA prospektjei, de talán Dickkel kéne kezdeni. Ezt nem fogom egy ideig megszokni. Zoli, esetleg a Kansasre te ránéztél le itt a készülésnél, mert nyilván tőled azért nem várom el, hogy minden csapatnak a egész keretével így tisztában legyen.
Igen, azt nagyon köszönöm. Nem lenne fair. Hozzáteszem, hogy egyébként, és ezt mindig elmondjuk, hogy ha nem mindig el kellene mondani, hogy szerintem Peti és Ádám nagyon nagy szerepet játszott abban, hogy mi kicsit megfertőzöttünk az NC-vel.
Hát igen.
Mivel úgy emlékszem, hogy Tesse Gábor a podcast elején nem volt át se oda feltétlenül az egyetemi kosárlabda, és ez valószínűleg most is igaz még, de egyértelműen nyitottabbak lettünk, és én magam egyébként kicsit revideáltam is az álláspontomat, hogy igenis azért ez egy magas szint. Nyilvánvalóan egy nagyon magas szint, hiszen legalábbis a top prospektek szempontjában, és ez tény persze, hogy nagyon nagy különbségek vannak a konferenciákban és a csapatok között. A krém, a top, a teteje, a nagy meccsek, azok igenis nagyon-nagyon magas színvonal, aki így lehetne talán szerintem realisztikusan és reálisan összefoglalni, hogy nyilván, hogyha valaki megnézi a több száz meccs, nem is tudom, lehet, hogy több ezer meccs van egy szezonban, ha megnézi a meccsek nagy részét, akkor bele fog szaladni kifejezetten gyenge meccsekbe, de igenis magas színvonal van a top játékosoknál, és a Kansasben is beszélünk kicsit Grady Dickről, aki nálam, és ezt nem szeretem, ugye erről is beszélni sokat, hogy ez a fehér srácnak fehér comparison. És igen, ha megnézed, tény, hogy Kevin Huerterre sok szempontból, játék szempontjából is hasonlít, viszont én megmondom őszintén, hogy Grady Diggben picivel nagyobb potenciált látok, mint Huerterre. Talán nem is picivel nagyobb potenciált, és aki az én inkább szeretném hasonlítani, az, és egy kicsit szembe megyek saját magammal, az ugye Franz Wagner. Nyilván fehér-fehér, de én sokkal inkább látom Diggben azt az all-around játékot, és a potenciálisan elite shootert, amit Huerterben főleg egyébként az egyetemi szezonjai alapján nem feltétlenül láttunk volna meg, mivel Huerter egyébként második szezonjától már például elit tripla dobó volt, de soha meg se közelítette például a 80%-ot a büntető dobása. És tudjuk, hogy az NBA-ben Huerternek is kellett azért egy jó pár év, mire úgy igazán elit dobóvá vált, és most már ebben a szezonban, és azt gondolom, hogy idén úgy igazán először jelenthetjük ki azt, hogy egy elit NBA triplázó. Eddig is jó volt, kifejezetten jó volt.
És a keze, meg az érzéke meg volt hozzá, csak most jött el az a pillanat, amikor úgy tud üresbe kerülni, olyan magabiztossággal áll bele, tehát inkább az egyéb dolgok, amik megelőzik a dobást, igen, abban kellett sokat haladnia.
Ahol, és egyértelműen van egy terület, egyébként Huerternek kifejezetten jó passzkészsége is van, tehát jól passzol, ebben sem feltétlenül helyezném elé Grady-ket, de ahol viszont egyértelműen elé helyezem az atletikusság egyrészt. Én úgy látom, hogy Dick atletikusabb játékos, és amely tulajdonság még szerintem nála komolyabb, az a büntető kiharcolás, és Huerter ebből a szempontból már az egyetemen sem volt jó, és az NBA-ben sem jó. És megnézed Dick labdakezelését, és néztetek róla a highlightokat, akkor számomra ez a legeslegnagyobb különbség, hogy én egy sokkal jobb ball handlert látok, aki potenciálisan az NBA-ben is egy 4-5-ször odaállhat majd a büntetővonalra. És itt akkor még nem is említettem, lezárva ezt a kompot, hogy Huerter valami megmagyarázhatatlan okból nem tud büntetőt dobni. Tehát relatív az őszintjén, ugye idén is 71%-kal dobja, ami teljesen what the fuck egy ilyen készhez, akit nem hagyhatsz üresen most már tripla vonalon túl. Szóval összességében abból a szempontból nem problémázom ezen a kompon, hogy vannak tényleg hasonlóságaik, sok hasonlóságban mennünk, viszont egy nagyobb potenciált látok Diggben, és inkább a Wagner féle vonalra sorolom őt. Persze nem várok feltétlenül Dicktől ilyen első két szezon, mint amit Wagnertől látunk.
Igen, vagy lehet, hogy mondjuk a Mazurin passzjátékkal komp jobban megállja a helyét? Nem tudom, nehéz ezt pontosan.
Igen, de én abszolút top 8-ba elvinném Dicket, nem kérdés.
Jó, a Kansasben egyébként még Kevin McCullough az, aki esetleg a draftra kerülhet, illetve Jalen Wilson, őt viszont első kör végébe várják, úgyhogy azért ez megint csak egy olyan csapat, azt gondolom, akit ilyen szempontból is érdemes lesz figyelni. Mit gondolsz akár ezekről a játékosokról, akár a Kansasról, Peti?
Kezdjük akkor Kansas-szel, és utána még lennének Zolira reflektálva ilyen általános gondolataim a Madness-ről. Inkább Jalen Wilsont lesz most érdemes figyelni, aki egy negyedéves játékos. Gyakorlatilag ő az első opció a Kansas Jayhawks csapatában. Még talán indokolatlanul sok ájzót is ír fel rá Pilsáf edző, de ugye szíve joga, ugye ők a regnáló bajnokok. Úgyhogy van megerősítés arra vonatkozóan, hogy nem olyan rossz, hogy hozzááll ezekhez a dolgokhoz. Na mindegy, szóval, hogy Wilson a jobb egyetemi játékos, de egyértelműen Grady Dick a jobb prospect. Amit Jalen Wilson tud, azt sokan tudják az NBA-ben, illetve abból nehezebb lesz komoly szerepet kiharcolnia magának, tehát egy ilyen score first wing, aki nem olyan rossz, de nem is kifejezetten jó védő, tehát erre a szerepre nem nagyon keres embert a legtöbb csapat, akkor már inkább start. Grady Dick viszont, egyébként nekem nagyon tetszik ez a Franz Wagner hasonlat, annak ellenére is tulajdonképpen elég más játékos a kettő, de mégis valami olyasmi pályaívet elvárhatunk Grady Dicktől, vagy jósolhatunk Grady Dicknek, és én nagyon gondolkodtam, meg nagyon próbálkoztam azzal, hogy ne ilyen white-white kompot hozzak, de nem nagyon tudok mást, a Huerter párhuzam is jó. Az NBA rajongóknak olyan sok mindent nem mond, de Grady Dick gyakorlatilag a Denveres Christian Brown szerepét vette át egy az egyben a csapatban, és aki még így talán leírhatja a játékát, hogy mit tudhat, az Dante DiVincenzo. Hát egy ilyen all-around roleplayer, akit jó csapatban is nagyon szeretnek, gyengébb csapatban kiemelkedő teljesítményre is képes. Tehát neki simán lehet egy hosszabb NBA karrierje, egy okos játékosról van szó. Védő oldalon lehetnek problémái, nem annyira atletikus fantasztikus, ő viszont cserébe tényleg az a küzdelem. Ha ne is a piszkos dolgaira gondoljuk, de még ez a Grayson ellenféle küzdés is úgy benne van. De ezt most jó értelemben használtam. Tehát ez az elkötelezett védekezés kicsit. Annak ellenére, hogy nyilvánvalóan vannak atletikus korlátai, és neki tényleg a tripla dobás lesz az.
Ami... Egy gyors záró gondolat, hogy imádom az ilyen játékosokat egyébként, hogy a nevük ilyen totál ilyen, mintha 50-es, 60-as évekből ragadtad volna őket ki, és az arcuk is olyan, és a Grady Dicknek is a frizurája minden olyan, hogyha ránaksz egy fekete fehér izét a képre,
szűrőt. Simán
azt gondolom, hogy visszavonult az NBA-ből, nem tudom, 25 éve, és most 75 éves egy csávon, és egy fiatalkori képet lát, ugye én emiatt is szurkolok neki. Kicsit ebből a szempontból ugye Gárcára emlékeztetnek, és ugye a neve is, az arc is minden olyan, mint hogyha 50-es, 60-as évekből kiragadtad volna.
Igen, és mostanában már a teljesítménye is, mert úgy értem, hogy egy ilyen magas ember az 50-es, 60-as években valószínűleg tudott volna pontokat dobni, és most már a Minnesota-ban Gárdza is tud. Na de félretéve, most egy nagyon picit az NBA-t, a jövő NBA-vel foglalkozva, csak egy nagyon rövid választ kérek, szerinted Peti a Kansas messzire juthat-e?
Igen, ők kétségtelenül nem véletlenül első kiemelték a saját águkon. Igen, nagyon messzire juthatnak, tehát ők az egyik esélyes, tehát az Alabamával összevethető esélyük van. Ez a rövid válasz.
Jó, akkor viszont egy játékosról szeretnélek megkérdezni, és utána majd te mondd, hogy mely csapatok felé menjünk, hogy kiket lesz még érdemes figyelni ezért vagy azért, de én szeretek volna megkérdezni, ha jól mondom a nevét, akkor Jarace Walkerről, mert ennyire old school játékost már jó ideje nem láttam az NBA mock draftokon ilyen magasan. Tehát ezt az ellentmondást old fel nekem, ugye egy olyan négyesről van szó, akinek egyelőre még nincsen egy konzisztens triplája, viszont egy ilyen, hogy is mondjam csak, erős, egy ilyen kicsit tipikusan régi vágású négyes, akiről persze azt várjuk, hogy majd beilleszkedik ebbe a trendbe, amit ugye a legjobb védő adásunknál mondtunk, hogy a négyes poszt gyakorlatilag már csak védekezésben létezik, azok a játékosok, akik be tudnak segíteni a palánk alá is, akár gyűrűvédelmük is van, és akár egyeseket is tudnak fogni, de én egyikről sem vagyok teljesen meggyőződve, tehát mi az, amiért Jarace Walker elmehet a lottery-ben, szerinted? Egyébként csak hozzáteszem, hogy Houston játékosáról beszélünk, és a Houstonnál én nem nagyon láttam idén másik komolyabb prospektet.
Van, majd róla is fogok beszélni, de először Walkerről. Jarace Walker az a védekező szörny glue guy, akit minden csapat nagyon-nagyon szeretne a keretében tudni, és ehhez képest nem annyira avitt a játéka. Ígéretes triplának a jelei már megmutatkoznak nála. A büntetődobása nem túl jó, tehát valóban inkább ez a non-shooting, védekező, szélesvállú, bika erősségű négyes, de szerintem neki a skillsetje az meg tudja találni a helyét a mai ligában is. Elég gyors a lába ahhoz, hogy hát inkább wingeket, gárdokat nem annyira, de hogy lefele is tudjon.
Látod, fogni, ez az egyik bajom.
Felfele centereket.
Ez az egyik bajom, a másik pedig az, hogy egy ugyanilyen típusú játékos lehetne Draymond Green, de hát nyilván a Draymond Green passzjátéka az 6 kört ver gyakorlatilag itt a Houston üdvöskéjének passzjátékára, tehát hogy azért az ilyen típusú játékosoknak valamiben extrának kell lenniük.
De ő tényleg ennyire extra védő. Ha nem is Draymond Green stílusban, de nekem nagyon sokszor Paul Millsapet juttatja eszembe. Mm. Aki szintén egy ilyen old school-abb játékos volt sokáig a ligában, de ennyire Paul Millsap-szerű prospektet én nem láttam még.
Na, ez viszont jól hangzik, főleg, hogy Millsapről tudjuk, hogy kiépítette azt az NBA triplát, és még ha nem is elitet, de azért ő ezt megtalálta, meg hát Millsap hatalmas kedvenc játékosom volt. De igazad van, van egy másik NBA prospektje is a Houstonnak, Marcus, és megint nem tudom jó kimondani valószínűleg, Sasser?
Marcus Sasser, igen. Ő is jobb NCAA játékos, mint amilyen NBA játékos valószínűleg lesz, viszont ő ennek a klassznak az Andrew Nemhartja, a Jaylen Brownsonja, tehát az a 4 éves egyetemi játékos, aki az NCAA egyik legjobbja volt idén, egy kis veterán, akit beraksz bármelyik csapatba, vagy mint Peyton Pritchard volt a Bostonnál, és hát nem tudom, tehát Carlisle nem tudná nem játszani játszhatni. Tehát, hogyha véletlenül pont az Indiánába kerülne, akkor valószínűleg pontosan ugyanaz történne velem, mint a klasszikus Carlisle kis kedvencekkel, mert már most nagyon jól tudja a játékot. Nem elég magas ahhoz, hogy instant hit legyen, de skillből, tudásból, rutinból szerintem ő nagyon sokat fog kamatoztatni már az első éveiben.
Sessert viszont sajnos nem fogjuk látni, hogy azt hiszem, hogy sérült.
Igen, sérüléssel kezdte a Madness, de az első mérkőzésen pályára tudott lépni. Na, nem szuper, olyan sokat, 14 percet, tehát ő se csúcsformában fog érkezni. Gyakorlatilag a Houston esélyeit, címszerzési esélyeit ez határozza meg, hogy Marcus Sessert milyen formában tud játszani. Ha valamikor az első körben ez nem annyira volt baj, mert Jarace Walker ezt még meg tudta oldani, de ugye egyre nagyobb szüksége lesz az ő játékára, és hát ugye ők a harmadik első kiemelt, a Midwest, tehát a középnyugati ág első kiemelt csapata, úgyhogy ők is győzelmi esélyekkel bírnak. Itt érdemes megemlíteni a Houston Cougars kapcsán, hogy Kelvin Sampson edző évek óta nagyon jó csapatokat épít, járt is már a Final Four-ban, ugye a Quentin Grimes féle csapattal, itt egy erős védekező identitás van. És egyébként ez Ádámnak a sztoria, hogy Jarace Walkerről azt érdemes még tudni, hogy ő az a játékos, aki természetesen nagyon sok NIL szerződést kapott, ugye ez a egyetemista játékosok fizetését vagy szponzorációját engedélyező szabály, és azt mondta, hogy addig egy fillért nem hajlandó költeni a pénzből, amíg a csapat ilyen beugrós edzője, partner játékosainak nem adott belőle, mert hogy az ő munkájuk emeli fel őt is, meg az egész csapatot is. Tehát egy ennyire ilyen csapatember glúgáj imást tud kialakítani a srác, nekem is az egyik kedvenc karakterem így ezek közül a játékosok közül, úgyhogy például a Houston Cougarsnek én jó szívvel tudok szurkolni.
Jó, akkor viszont akár Zoli, hogy neked van olyan csapat, akit nézni fogsz idén, vagy követni, akkor dobd be, és akkor beszélhetünk róluk is.
Mindenképp. Ugye már beszéltünk a Kansasról, Dick-et nyilván követni fogom. Picit megállok. És hát a Baylor engem személy szerint érdekel, és kijönti George. Az baj, hogy ő is ugye kisebb sérüléssel bajlódik. Ő szerintem egy nagyon-nagyon érdekes prospekt, és hát a Kentucky még.
Aha, tehát jó, beszéltünk akkor erről a két csapatról, a Baylorról és a Kentuckyról. Noha nekem például Keontae George nem akkora kedvenc prospektem, mert picit úgy látom, hogy ez a Terry Rozier-szerű játékos, aki nem tud mondjuk az ilyen erős kicsik közül Kyle Lowry lenni, mert nincs meg hozzá a playmakingje. És persze egy Terry Rozier is tök jó játékos, nem azt akarom mondani, de hogy ott nem látom a kiugrás lehetőséget, viszont Kentuckyban van egy irányító, szintén hasonló típusú játékos, akiben viszont látom azt, hogy mind védekezésben, mind playmakingben nagyobbat tud alakítani, ő Cason Wallace, aztán majd Peti kijavít engem, hogyha rosszul látom, de nekem Cason Wallace egy érdekesebb, izgalmasabb prospekt. Kentucky, illetve Baylor. Először is melyik csapatot látod potensebbnek, melyiket néznéd szívesebben, Peti?
Hát NBA prospektek miatt mind a két csapatot érdemes nézni. Én azt gondolom, hogy egyiküket se fogjuk nagyon sokáig látni, hogyha 16 közé, tehát a Sweet 16-be bejut akár a Kentucky, akár a Baylor, az már idén sikernek számít, ez nem annyira az ő évük. Összevethető prospektek mind a kettő, late lottery srác. Keontae George szerintem nem annyira Terry Rozier, ő egy picit magasabb, erősebb is lesz, még kell ráízom, de akit nekem úgy jobban eszembe jut, vagy amilyen játékos jobban eszembe jut róla, az gyengébb kivitelben mondjuk a Késői Eric Gordon, vagy hogyha úgy minden összeáll neki, hiszen ő is egy upside prospect alapvetően, akkor még akár Bradley Beal is eszünkbe juthat. Azok a prototipikus dobóhátvédek, akik inkább scorerök, és nem annyira dinamikus, viszont jó labdakezeléssel rendelkező játékosok, akik el tudnak jutni azokra a helyekre, ahonnan ők hatékonyan tudnak dobni. Tehát én őt inkább ilyesmi prospektnek várom, és akik Cason Wallace elé helyezik, ők ezt a kiugró pontszerző képességet látják benne. Ő elég megosztó egyébként, van, aki úgy van, hogy nem elég atletikus ahhoz, hogy az NBA szinten működjön, inkább roleplayer lesz, van, akik meg abszolút a boom or bust tier-be sorolják. Cason Wallace Nekem jóval szimpatikusabb, ő ez az igazi pióca gátvédő, neki is ugyanaz a magassága, és ő, na, az ő irányító védekezés, hogy Jarace Walkerre mondtam, hogy ennyire Paul Millsap-szerű prospektet én még nem láttam, na készen valasznál meg ugyanez igaz, hogy ennyire Jrue Holiday-szerű prospektet még nem láttam. Nagyon szimpatikus az a gátvédekezés, amit ő tud hozni. Emellé nem reménytelen támadó, de mint a Jrue Holiday, nem ez az igazi ösztönös irányító, pontjait is megszerzi, tehát azzal se lesz különösebb gond neki, az egészség, ami kérdéses. Már egy kicsit aggasztó módon sokat küzdött ebben a szezonban. Ilyen-olyan, nem durva, nem súlyos sérülésekkel, de egyszerűen túl sok volt. Tehát mindig vagy az volt, hogy éppen sérült, vagy sérülésből lábadozik, vagy most egy-két meccsen pont egészséges tud lenni, tehát nála ettől félek egy picit, hogy az egészsége milyen. Persze lehet, hogy ez egy ilyen szerencsétlenül alakuló szezon, meg ugye hagyományosan a Kentucky inkább elfedi azt, hogy mennyire jó NBA játékosok találnak, mert Calipari-nak egy ilyen nagyon avit old school rendszere van, amiben egyenlően osztják el a labdákat, és túl nagy szerep hárul a magasakra, ami az NBA-ben ugye már nem jellemző, ugye Oscar Sheebway, itt ő is egy nagyon jó college játékos, aki vagy lesz egy késői draft pick, second rounder draft pick, vagy nem, de mondjuk neki is nagyon nagy szerepe van, úgyhogy a Wallace-ban szerintem van upside. Én nagyon örülnék neki, hogyha a csapatomba kerülne egy szimpatikus, kis küzdős játékos, csak legyen rendben az egészsége, ezt kívánom neki.
Viszont a Baylorhoz visszatérve, Keontae George csapattársa, hogyha én azt mondom, hogy 6-7 magas és Bridgesnek hívják, akkor szerintem mindenki már is NBA reflexekkel tudja, hogy egy 3D játékosról beszélünk. Szerencsére nem M-mel kezdődik a első neve, hanem J betűvel, ugyanis ő nem más, mint Jalen Bridges. Tehát egy újabb Bridges-t várunk az NBA-be, aki szintén 6-7 magas, mint a másik kettőben, lehet, hogy ők inkább 6-6 magasok, és szintén 3D prospect, azt is el kell mondani, hogy a másik két Bridges több lett, mint 3D prospect, és hát szintén a Baylor játékosa, a Jalen Bridges, érdemes őt figyelni, mit kell róla tudni, hogy második kör környékére, első kör végére láttam pár helyen.
Mielőtt Peti válaszol, csak egy gyors gondolatot hadd fűzzek meg hozzá, ugye válaszhoz is a Kentuckyhoz, hogy itt azért hozzá kell tenni. Van nagyon sok példánk most már arra, hogy NBA-ben sokkal jobban teljesítenek játékosai, mint ugye nála a Kentucky rendszerben, Calipari systemben, ami nem igazán jó az olyan típusú hátvédeknek, akik tudnák használni ugye a sebességüket, a technikai képzettségüket, ugye Maxi Booker, De'Aaron Fox vagy Hero is gyakorlatilag mindannyian jobban kiteljesítettek az NBA-ben, mint ebben a rendszerben, úgyhogy talán választól is ezt várhatjuk. Bocs, csak ez közben akartam szúrni, és akkor kíváncsi vagyok Peti, mint gondol Bridges-ről, mert nekem is egyébként van róla véleményem, és én benne nem látok speciálisan nagyon nagy potenciált.
Benne én sem. Tehát ő is az egyetemi szinten 3D wing, de igazából semmelyik skillje nem tűnik most elégnek ahhoz, hogy NBA játékos legyen. Én meglepődnék, hogyha őt bárki ledraftolná. Inkább akkor már a gárdjuk Adam Flagler, akinek esélye lehet egy második körös kiválasztásra. Ugye ő is egy idősebb játékos, már a bajnok csapatban is ott volt 2021-ben. Neki lehet, Bridgesben olyan sokat nem.
Oké, rendben, akkor viszont én hagyj kérdezzek már rá a Duke-ra, mert ugye ők hagyományosan 3-4 NBA prospektet akarnak pattogtatni a pályájukon, mintha ők pattognának, ezt úgy mondtam volna, de szerintem mindenki érti. És hát ez most sincs másképp, csak éppenséggel. Most ki tudja, hogy ebből hány kell el az első körben. Tehát nagyjából 3 játékosnak van esélye, de hogy olyan túl magasan senkit nem fognak választani, az már most szinte biztosnak tűnik. Ugye Kai Filipowski nevét azért érdemes megjegyezni, mert egy mostanában nem látott típusú játékos, egy 7 láb magas shooterről beszélünk gyakorlatilag, de ő tud lepattanózni is, és szerintem ez fontos skill lehetne az NBA-ben, hogyha védekezni is tudna, amiről vannak kétségeim, bár nyilván csak egy-két videót láttam róla, szóval most ezt majd Petinek azért tovább passzolnám, de Kai Filipowski mellett van egy másik magasa, még nála is egy picivel magasabb játékos, 7-8-as wingspannel, Derek Lively vagy Lively?
Lively.
Lively. Tehát, mint hogyha kimondanám angolul, értem, ugye ezek néha nem így történnek játékosoknál, és ő pedig egy hát hagyományosabb, viszont relatíve atletikus big, valamint nekik is van egy wing prospektjük is, ő pedig Derek Whitehead, és hát Derek Whiteheadnek azt hiszem, hogy nagyobb hype-ja volt még, amikor középiskolából jött, bár ebben nem vagyok biztos, majd kijavítotok. Minden esetre érdemes a Duke-ot nézni miattuk?
Mindenképpen érdemes a Duke-ot nézni. Ők is egy elég jó csapat. Most már náluk ugye megvolt az edzőváltás az előző szezonban. Elköszöntek Krzyzewski mestertől. Jönnek is a könnyes hírek az ESPN-en, hogy ez az első, az elmúlt azt hiszem 30 évben, hogy Krzyzewski mester nincsen ott a Madnessen, de hogy nézőként sem otthon tévéről nézi, és John Shire az új edzőjük. Szerintem itt három potenciálisan elsőkörös draft pickről van szó, és még az idősebb játékosok közül a középiskolás tehetségnek várt aztán kicsit itt a Duke rotációjába belesüppedő Jeremy Roach, és lehet talán második körös, vagy Tyrese Proctor, tehát még a gárdok között is találhatunk prospekteket. Szóval a gárdoknak is van esélye arra, hogy bekerüljenek a draftra, de elsősorban a két magas és Whitehead, aki komolyan vehető, és szerintem mind a kettő elsőkörös tehetség. Nekem közülük a kedvencem Derek Lively, aki nagyon nagy elvárásokkal került a Duke-ra. Ő is egy ilyen kiugró középiskolai tehetség volt, ahol sérülésekkel tarkított szezon kezdetén van túl, de a szezon más felére nagyon szépen stabilizálta a helyét. Talán az a legbeszédesebb stat, hogy ugye a Duke is lejátszotta már az első meccsét, ahol Lively-nak több blokja volt, mint pontja. Oh. És ha ez így nem is tartható fenn ilyen formában, de tőle ő tényleg ilyen game changer védő lehet. Tehát a gyűrű védekezése is jó, magas, hatalmas wingspanje van, és elég gyors lábon.
Igen, ugye... csak egyébként engem ebben mindig az zavar, hogy tudod, Mark Williamsre is ezt mondták, és most első év után nem akarok nagy következtetéseket levonni, de azért ez túlzónak bizonyult a
válkapcsolatos. Pont ezt akartam felhozni, hogy Mark Williams inkább a méreteivel dolgozik, és belőle azért lett majdnem lottery prospect, mert Banchero nagyon jó kis short rollokkal etette őt, amivel a gyűrű közeli befejezése is megvolt. Most Lively mellett nincsen ilyen ember, aki támadásban is jó játékossá tenné, vagy jónak tűnő játékossá tenné, viszont ő védekezésben IQ-ból sokkal magasabb szinten van, mint Mark Williams. Mark Williams egy jó kis, benne lehet a kezdőcenter, én még mindig ezt gondolom, de Lively meg ő tényleg a game changer. Tehát amit ő tud védekezésben, az nagyon értékes lehet.
Mondjuk JJJ a tripla nélkül?
Annyira talán nem gyors, ő inkább erősebb, de mondjuk egy hosszabb, jó gyűrűvédő Adams talán jobb komplet akkor.
Wow, már. Hát az, jó, az jól hangzik, oké. Okay. Oké, okay. Mondjuk Adams passzjátékát itt egy picit kivetted a számításból.
De igen, ez kétségtelen, de ha csak a védő oldalt nézzük, akkor Derek Lively egy nagyon jó, vagy nem is tudom, DeAndre Jordan lehet még talán a prime éveiből felhozni. Ez így abszolút benne lehet Derek Lively-ban, csak egy támadó oldalon ki kell talán, mire lehet használni. Nagyon megnézném, hogy mit tudna, hogyha lenne egy jó pick and roll rendszer mellett. Aha. Ami ki tud esetleg valamit hozni belőle.
De egyelőre de... annak is örülünk, ha megfogja a labdát, igaz?
Igen.
Tehát, hogy ezt így.
Hát olyan talán 4 pont körül van neki az átlaga.
Igen. De hát mindenképpen egy érdekes prospekt, és ugye érdekes az, hogy egy másik seven footer, aki meg full egy dobó, egy... emlékeztek, mert nem jut eszembe a neve, az Atlantába ki volt az a csere center? A szerb volt talán? Antic.
Teo Antic.
Igen. Szóval, hogy egy Teo Antic van mellette tulajdonképpen, ugye?
Hát, komplexebb Filipovszki. Nála is egy picit messziről indítanék. Nagyon nagy hype volt körülötte, amikor ő a Duke-ot választotta, és ment, hogy mekkora tehetség, és már az első évében középiskolából megérkezve magasra fog emelni a Duke-ot, és nagyon jó egyetemi játékos lesz. Volt egy ilyen hype, a komolyan vehető draft szakértők inkább mosolyogtak ezen, hogy hát Filipovszki ő nem lesz pick, tehát a modern NBA már nem ebbe az irányba halad. Szóval volt ez a kettős megítélés, és nekem inkább kell elemes csalódás az ő szezonja, mert egész finom keze van, nem annyira rossz védő, mint amennyire gondolnánk arra, hogy egy 7 láb magas, inkább támadáshoz értő fehér játékosról van szó. Viszont tényleg elég jó a játék intelligenciája. Ő hozzá, akit így kompnak szoktam látni, hallani, olvasni, az Kelly Olynyk, és szerintem ez nem egy olyan rossz komp. Tehát belőle látom, hogy egy ilyen prime Kelly Olynyk lesz. A védekezés az talán jobb is. Jonathan Givonitól hallottam, hogy és ezzel tulajdonképpen egyet is értek, hogy az egyetemista Olyniknél egy kicsit jobb védő lehet, a triplája még nyilván nincs ott, mint a Prime Olyniknek, viszont benne lehet egy ilyen, egy hosszabb NBA karrier, inkább roleplayerként. Úgyhogy én most nem annyira félnék tőle az első körben.
És akkor Whiteheadről is két szót mondj, ugye ő egy alulméretezett wing gyakorlatilag, de attól függetlenül, hogy nem túl magas, attól függetlenül egy igazi középiskolás sztár volt, aki idén a sérülések miatt hát nem tudta magát megmutatni igazán.
Derek White hát kicsit összevethető AJ Griffinnel, neki a plafon nem volt soha annyira magasan, mint Griffinnél, de a sérülések kevésbé is szedték szét az ő szezonját, viszont a szezon második felére ő nagyon szépen összerakta magát. A triplája az körülbelül hasonló, ugye Griffint inkább all-round játékosnak vártuk, akiből most egyelőre lett az Atlantában egy tripla specialista. Whitehead most inkább tripla specialistának néz ki az NCAA-ben, de azért benne is benne van ez az all-round játék. Szerintem elég atletikus, gyűrű közel sem lesz teljesen elveszett védő oldalon. Van még mit fejleszteni, de nem olyan rossz. Szóval neki, amit az NBA-ben most látunk AJ Griffinről, az elég jó komp. Hát 6 láb, 6 magas, tehát ma már nem tudom mennyire alul méretezett ez, ugye ez hagyományosan prototípikusan dobó hátvéd magasság. Ugyan, szerintem ő is ígéretes.
De ez azért túlzás egyébként, tehát ma egy 2 méteres, de rendesen jó wingspannel rendelkező erős játékos simán játszhat 3-ast bármelyik NBA csapatba, tehát hogy én szerintem őt nyugodtan nevezhetjük wingnek. Zoli, bármelyik Duke prospektről esetleg van-e megfigyelésed?
Igen, hát Filipovski, és jól érted, ő igen, egy shooter, big man, csak az a baj, hogy nem nagyon tud dobni eddig ebben a szezonban, tehát 29%-os triplázás az sajnos kevés. Én nagyon szívesen meglátnám akárkibe a következő Dirk Nowitzkit, de sajnos ez nem ő lesz, tehát Dirk nem így dobott 19 évesen, mint ez a srác, és főleg nem így büntetőzött, mert egyébként a triplája gyenge volt például az újon CV-be Dirknek is. NBA játékos látok, de hogy hány szezonos, azt nem tudom. Az azért számomra kicsit nehezebb. Lively-ről ugyanezt mondanám, látok neki egy szerepet adott esetben, nyilván benne abszolút ott van szerintem a pakliban, hogy hát mind a kettőjükben, bármilyen Filipovskira talán nem őt, ugye első kör végére, 30. hely környékére is mokkolják, de őt azért valaki elviszi a második körben, Lively-ban nem vagyok teljesen biztos, hogy őt elviszik. Akit én abszolút elvinnék viszont, és valószínűleg ez így is lesz, az egyértelműen Whitehead, tehát én benne látok potenciált, és megmondom, hogy őt én jobb NBA prospektnek tartom, mint Filipovskit, nem tudom, hogy ez hülyessége vagy sem, de én őt abszolút jobbnak látom a mai ligában az ő skillsetjével. Ő egy, nem tudom, a védekezése mennyire jó, de a free része, a shooting része az megvan. És a prototipikus méret is megvan, szóval én azt gondolom, hogy ő kifejezetten jó lehet majd. Egyébként azt néztem, és Peti itt is erősítsen meg, hogy ő egy jó középiskolás játékosnak számított, Whitehead is magasan volt értékelve, mert láttam egy ranglistát, ami ahol elég előkelően volt.
Igen, ő is még a szezon elején a mokkon is előkerült nála a lottery buzz, hogy ott lehet, igen, ő kifejezetten jó középiskolás játékosnak számított. Elég atletikus is. Sam Vecinynek a legfrissebb top 100-as listáját nézem. Itt a Duke srácok így vannak sorban, hogy Kyle Filipovski 21. Derek Lively 22. Derek Whitehead 23. És szerintem ez elég beszédes, hogy mind a hárman első körös tehetségek. Én mind a háromtól inkább roleplayert várnék, viszont a három különböző rollra szerintem mind a három jó prospekt. Nem várok tőlük kiugró teljesítmény, nem lesznek sztárok.
Arra nem számít az tesse, hogy mind a hármat elviszik az első körben.
Én bármelyik őket elvinném az első körben. Mm. Tényleg nagyon más skillset, roleplayert várnék, de ez 20 környékén, 20 és 30 között simán bármelyiket. Az meglepne, hogyha valamelyiket 20-ban vinnék el, akkor már inkább mással kockáztatnék ebből a tírből, de tényleg szerintem ők jó játékosok.
Jó, akkor én mondanék egy olyan játékost, aki talán megéri a kockázatot ebből a tírből. Van egy különleges prospektünk a UCLA-ben, szerintem Peti, te is ki akartál rá térni. Ő pedig egy török-nigériai játékos, aki a UCLA-ben játszik. 6-10 magas, 7-4 wingspan, ami nem brutális, de elég jó. Egy nagyon gyors, magas embert képzeljünk el, akinek némi, tehát jó érzéke van a kosárlabdához, de ugye tök későn kezdett el kosarazni, neki az az egyik ilyen történet. története, és én már Raptors Druckerként minden ilyenre felkapom a fejem, mert ugye láttuk ezt Siakamnál is, hogy igen, mit jelent az, hogy későn kezdett el valaki kosarazni, hogy az alapfejlődési íve az nem ott tart, de hogyha tehetséges, és már pedig szerintem az említett Adam Boné, nem tudom, hogy kell kimondani.
Adam Bona,
köszönöm. Szóval ő tehetségesnek tűnik, és hogyha van olyan játékos, akivel megéri úgy kockáztatni, hogy kihúzod, mit tudom én, 18. 15. helyen, mondván, hogy belőle még sokkal több lehet, mint ami most mutatkozik, akkor az talán ő.
Első körben én vele azért még nem kockáztatnék, meg ő sérült, úgyhogy ő nem tudom, hogy mennyit fog tudni játszani, nem reménytelen. Most azt hiszem az első meccsén a UCLA-nek nem lépett pályára, és kérdéses is, hogy mikor tud egyáltalán visszatérni.
Tehát lehet, hogy őt nem is látjuk. Hogy
belőle pont nem fogunk sokat látni. Könnyen lehet, hogy neki még jót tenne.
Még egy év.
Igen. Én egy másik UCLA prospektet említenék itt az első kör határán, és róla szerintem már nálatok is sokat beszéltem, a remek nevű Jaime Jaquez, aki most már tényleg az utolsó évét tölti az egyetemi bajnokságban, mert kiöregedett belőle. Még mindig nem igazán jó a triplája, de minden másban meg egy annyira jó, annyira okos játékos, hogy vele érdemes lehet kockáztatni. Tehát ő is egy ilyen kis veterán, és ugye neki a mérete is megvannak, tehát nem irányító poszton, hanem wing poszton hoz playmakinget, védekezést, tehát ő átlátja a játékot, érti a játékot, tud pontot szerezni, a triplát meg kell egyszerűen tanulni. És jó, ő már 22 éves, és ha ennyi idő alatt nem sikerült, akkor lehet mondani, hogy neki nem lesz triplája, de nem olyan reménytelen ez. Nincs rászorulva annyira, és szerintem ez nem annyira okos fejlesztés itt, hogy ő még mindig nem feküdt erre rá, de ennyi a probléma vele, és minden más pedig egy jó játék intelligenciával rendelkező okos játékos mutat.
Aha, és a UCLA-ben ott van még Amari Bailey is, róla van bármi infód, mert én annyit tudok, láttam Avery Bradley-hez hasonlít, meg olyan védekező, kicsit mindent tudó, de semmit sem nagyon jól tudó dobóátvédekhez hasonlítják, pedig ő például mondjuk indulásnak magasabb, mint Derek Whitehead, nyilván nem olyan atletikus képességekkel rendelkezik, de azért neki is az atletikus képességei nem rosszak.
Igen, ő is első éves játékos, elég nagy tehetség, de nem sikerült ilyen áttörőre erre ez az éve, úgyhogy könnyen lehet, hogy ő is még egy évet marad a UCLA-n.
De akkor a UCLA-t is érdemes figyelni azért, tehát most már három játékos
felsoroltunk. Abszolút, sőt, még Jalen Clark is itt van, akinek szintén sajnos sérülése van, és valószínűleg őt se fogjuk látni. Tehát hogy a UCLA-nek a Madness menetelését igazából úgy néz ki, hogy a sérülések teszik tönkre, ő a legjobb wingvédője a csapatnak, úgyhogy az ő prospekt ázsiója is egész jó második körös pick simán lehet belőle.
Jó, én részemről, akiről így nagyon akartam beszélni, azokból egyetlen egy maradt még. Szerintem Zolinak is nagy kedvenc prospektja, amennyire ismerem az ő preferenciáit, Jordan Hawkins UConn-nál róla. Azért beszéljünk, mert ő egy kiváló tripladobó lehet, és sokan gondolták azt, hogy így nagyjából ennyi, de az idei évben elvileg ő sokat fejlődött, és ő nagyon jó védő, ami nem jellemző az ilyen típusú játékosokra. Tehát képzeljétek el egy Tyler Herro-t, vagy egy Anfernee Simons, vagy egy Jordan Poole-t, úgyhogy jó védők. Na, azért az egy komoly játékos lehet összességében. Persze először fel kell érni támadásban oda, mint az említettek, ami nem lesz könnyű.
Beszéljünk egy kicsit, igen, Hawkins-ről is, itt csak egy hozzá akartam fűzni az előző gondolathoz, ugye a Duke Center prospektekhez, és majd lesz még egy játékos, akiről mindenképpen beszélnünk kell, ugye James Nagy, hogy azért ez a center mélység ebben a classben nagyon-nagyon alacsony, ugye van,
igen.
Van VEM az első helyen, és utána a legtöbb ilyen post-specifikus rankingnél azt láttam, sokszor sokaknál már Derek Lively volt a második, vagy éppen Filipovski, de olyat is láttam, ahol Nagy, szóval és a top 5-ben ugye ott van még Kal Elver az Oregonból, úgyhogy nem egy nagyon mély.
Nem egy veretes.
Lesz ez, igen. Hozzá kell tenni persze, hogy nyilván ma mindenki wing, meg mindenkinek az anyja is wing vagy guard, szóval persze ez értető. És hát small ball-t játszik, ugye nagyon sok csapat már ugye az NC-ben is. Relatív small ball-t, nyilván erről beszélünk sokat, ideális esetben magasakkal tud small ball-t játszani, mert annyira képzettek és annyira atletikusak, hogy nem kell ténylegesen méretbe is lemenni kutyába. Hogyha Hawkinsról beszélünk, akkor egyértelműen látszik a potenciál az első évhez képest is, ugye Big East-ben játszik. tavaly abszolút csendes roleplayer éve volt, nem is nagyon volt kezdő sok meccsen. Ő egyértelműen egy az a később érő típusú prospekt, és ebben a szezonban abszolút jól játszik. Tehát tavaly az volt rá jellemző, hogy gyakorlatilag a ketteseket borzasztó százalékkal dobta, nem tudott jól befejezni a gyűrű közelében sem. Idénre nem csak a jumpere fejlődött, relatíve sokat a triplája, hanem többször oda tud élni a büntetővonalra. Tavalyi 1,4 kísérletem, hogy a gyakorlatilag lepkefing, az képest most már idén azért 3,6-szor oda tud férni, és igenis egy olyan játékos, aki bizony elég jó free and deep potenciállal rendelkezik, bár én megmondom, hogy nem veszem be azt, hogy ő 196 centi, tehát én ezt abszolút nem vagyok hajlandó elhinni a highlightok alapján, majd kíváncsi leszek az igazi méreckedésre, mert nekem ő nem tűnik messze, nekem inkább ilyen 191-2-nek tűnik, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy hogyan mérik be, hova mérik be, de egyértelműen érdekes prospekt, és hogyha azt nézzük, tényleg a skillsetet nézzük, tök egyértelmű, hogy ez a skillset, ez igenis first hand skillset, és kérdés, hogy hol fog elmenni, de valószínűleg a hát ilyen 25-26-27. Hely környékére tippelnék, vagy esetleg lecsúszik a második kör leges legelejére, de az biztos, hogy valaki ott abban a range-ben ki fogja választani.
Uh-huh. Peti, átdobom neked a szót azzal a kiegészítéssel, hogy ha jól láttam, akkor a Yukonnál rajta kívül egyetlen egy NBA prospect van, ő pedig egy ilyen tipikus nyers wing, Adama Sanogo, ugye, ő a Mali válogatott is már most, azt hiszem. Szóval ők ketten vannak, úgyhogy ilyen szempontból az is érdekes, hogy Yukon egyébként csapatként jó lehet.
Örülök, hogy feldobtátok, én mindenképpen akartam beszélni a Yukonról. Nekem ők a kis Dark Horse favoritjaim, akiknek egy nagyon nehéz águk van, viszont itt egy mély csapatról van szó, akik az Alabama Crimson Tide-hoz hasonlóan támadás és védekezésben is egyaránt elit teljesítményre képesek, úgyhogy én egyébként is ajánlom mindenkinek a figyelmébe, hogy nézzen Yukon meccseket, izgalmas ágaik vannak, az első meccsen az Iona ellen játszanak, ami Rick Pitino-nak a csapata, utána valószínűleg egy nagyon jó VCU Rams érkezik ellenük, és utána a Kansas meccs győztesével fognak találkozni, és hogyha még ott diadalmaskodnak, akkor akár a UCLA, akár a Gonzaga is az útjukba érkezhet. Tehát, hogyha ők bejutnak a Final Four-ba, akkor szerintem simán meg is nyerhetik ezt az egészet. Szerintem ez egy nagyon jó csapat. Jordan Hawkins, hát nem az a kérdés, hogy elsőkörös prospekt lesz-e, én nagyon nagy híve vagyok, nem azért, mint ti, de őt látom a lottery környékén is emlegetni a nevét, az ő stokja vagy részvényárfolyama is nagyon sokat emelkedett itt a szezon során. Nem olyan rossz védő, annyira nem is jó a csapatvédekezés, őt szerintem elég jól kisegíti, ami miatt viszont egy kiemelkedő prospektről van szó, hogy ilyen movement shootert az NBA-ben nagyon régen láttam. Most már több ilyen specifikus és szerintem értékes skillsetre mondom, hogy rég láttam ilyen prospektet. Na, ahogy ő amilyen gyorsan, amilyen helyzetekből, amilyen utak bejárása után el tudja dobni a triplát, az nyomokban JJ Redicket tartalmaz. Szerintem a magasság az legit 195 környéke, azzal nincsen különösebben gond, bár mondjuk nagyon vékony, tehát ez picit hosszít rajta optikailag, de az ő triplája az nagyon értékes lesz a mai ligában, és szerintem benne van, hogy jobb védő lesz Rediknél, ez kétségtelen, úgyhogy nagyon értékes lehet, amit ő egy NBA csapatnak tud kínálni, és hát most ez abszolút a legnagyobb színpad, ahol megmutathatja magát. Sanogo nem annyira fiatal, a triplája most ugyan megjelent erre a szezonra, eddig nem volt, ő is tűnik most nekem inkább jobb egyetemi játékosnak, mint NBA prospektnek, de vannak többen, tehát itt tényleg egy NCAA szinten mély csapatról beszélünk, ahol sok ügyes játékos van, és jó meccseket fognak játszani, tehát őket mindenképpen érdemes nézni, és én Jordan Hawkinsnak nagyon nagy híve vagyok, szeretem az ő játékát.
Jó, akkor hadd kérdezzelek már meg Chris Murray-ről, meg egy vele ellentétes játékosról még így a végére. Chris Murray az Iowa játékosa, és ugye nem messze nem első éves játékos. A lényeg az, hogy Keegan Murray-nek egyébként a tesójáról beszélünk, és...
Iker tesójáról.
Ráadásul Iker tesójáról, na ezt se tudtam. És akkor így nagyjából el is tudjuk képzelni a fizikai adottságait, természetesen. A másik pedig, hogy őrá mondták, vagy több helyen is olvastam róla, maradjunk ennyiben, hogy nála a padló is magasan van. Lehet, hogy a plafon nincs annyira magasan, mint Keegan Murray-nél, de a padló az rendben van, tehát hogy ő egy NBA wing lehet. Mennyire gondolod ezt igaznak?
Teljesen. Ő egy elég jó kis 3D prospect, tulajdonképpen elég hasonló utat járt be, mint a tesója, csak egy évvel később kapta meg a nagyobb szerepet, ugye ugyanannál az Iowa Hawkeyes csapatánál, ugye ő később is kerültek egyetemre, azért is idősebb mind a kettő. Őt nagyon jó kis 3D prospectnek várják, várjuk. Sajnos már őt nem lehet nézni, hiszen az első körben kiestek.
Na igen.
De ő is ez a 10-20 között valószínűleg letteriben nem fog elkelni, de egyértelműen ebben a top 20-as vagy top 20 környéki tírben van. Egy okos 3D játékost kell várni, anyagyő balkezes.
Na, akkor viszont vele szemben meg van egy Taylor Hendricksünk, aki szintén ilyen 3-as, 4-es, és ő viszont sehol nem volt a szezon elején, és most minden draftnak van egy ilyen nagy-nagy csillag, aki emelkedik befelé a top 10-be akár, és Taylor Hendricks körül, hát elég nagy lett a hype az utóbbi időben. Mennyire veszed meg ezt a hype-ot? Ő az UCF-nek a egyébként 6-9 magas játékosa.
Teljesen. Abszolút rajta vagyok a Taylor Hendricks bandwagonon. Őt se fogjuk sajnos látni, mert nem jutott be a csapata a Madness-re, viszont ő egy nagyon jó felépítésű 3D prospect, és senki nem várta azt, hogy az első évében tud 15 pontot átlagolni, és emellett szépen feltölti a statlapot, és még 40%-kal triplázik is, 4,5 kísérlettel, tehát az ő játéka egy abszolút high-end roleplayert, tehát egy kész csapatjátékos mutat, aki bármelyik keretbe értékes, úgyhogy én már nem nagyon látok olyan mokkot, ahol őt nem lottery-be sorolják, de sajnos őt se fogjuk látni. Nála nem a sztár potenciál, hanem tényleg ez a... Hát, Mikal Bridges ugye több időt töltött egyetemen, de hogy ez a fajta premium roleplayer, amit várni lehet tőle. Csak magasabb, tehát magas big wing poszton, ami még ugye külön értékesebb.
És neked még van olyan csapat vagy játékos NBA prospect, akit megemlítenél úgy, hogy a Madness-en is figyelhetjük, vagy érdemes figyelni?
Van. Előtte még most hadd kapcsoljak vissza Zolinak egy korábbi gondolatára, hogy nem biztos, hogy ez a Madness lesz minden idők legszínvonalasabbja. Ebben a szezonban az az általános tapasztalat, hogy az egyetemi kosárlabda, liga tehetség szintje az átlag alatti. És még csak azt sem mondanám, hogy ez amiatt van, mert hogy a nagy tehetségek, a Victor Wembanyamák, Scoot Hendersonok, Amen Thompson, Osar Thompson, ők nem az NCAA-ben jöttek, hiszen még az is szokatlanul sok, amennyi első évesről most beszéltünk. Szinte mindenki az volt, tehát Jarace Walker, Cam Whitmore, Nick Smith, Anthony Black, Keontae George, Grady Dick, Kayson Wallace, Tyler Hendricks, tehát ezek mind első évesek, Derek Lively, Kyle Filipowski. Inkább azok a másodévesek hiányoznak, akik az első év tapasztalata után igazi szintet tudtak lépni. Tehát a Jordan Hawkins sztorik, azok, amikből több szokott általában lenni egy átlagos NCAA szezonban, és most ők nincsenek. Akitől egy ilyen J.D. Davison vagy Jamorant féle, talán extrém, de ugye ő is ezt csinált, hogy másodévre fejlődött nagyon sokat, tehát egy ilyen típusú vagy Jaden Ivey, tehát aki ezt az ugrást hozhatta volna, az Terkavion Smith, az NC State csapatának másodéves, hát gárdja. Mert ő ez a Jordan Clarkson féle vonal, 6-3 magas, és ez a scorer egy kicsit szervez, de lépett is előre az előző évéhez képest, de nem annyit, hogy rábíz egy NBA csapat irányítását. Tehát ő az, aki most ez az első kör határán mozog a mokkokon, hogy vagy első körben elviszik, vagy második kör
elején. Hogy kell mondani a nevét még egyszer?
Tarkavion Smith.
Tarkavion, oké. Na, csak azért, mert ezt meg fogjuk jegyezni, ha bekerül az NBA-be ezt a nevet, azt hiszem. Igen.
Hogy őt érdemes, egyébként meg is lehet nézni, mert egy nagyon jó Creighton ellen játszanak majd az első körben azt a meccset. Érdemes lehet megnézni, hogyha esetleg tovább jutnának, bár nem ők az esélyesek, akkor a Baylor ellen játszanak. Creightonban is vannak inkább második körös, inkább több éves egyetemi játékosok, de érdekes prospektek, akiket érdemes lesz megnézni, szóval ez is egy olyan ág lesz, ahol az NBA prospect watch az mehet. Minden esetre nem ez lesz minden idők legszínvonalasabb Madness-e a játékot tekintve. Abból a szempontból viszont igen, hogy amikor nincsenek ilyen nagyon kiugró talentek, akikre úgy figyelni tudunk, és olyan nagyon kiugró csapatok sincsenek, akkor előtérbe kerül az, hogy azért itt nagyon sok olyan mid-major vagy kisebb csapat van, ahol kisebb konferenciákban, idősebb játékosokból egy jó edző egy erős csapatot rakott össze, és így végig tudják brusztolni magukat, meg rutinból megoldanak meccseket. Tehát ha nem is prémium prospekteket fogunk látni, de nagyon valószínű, hogy sok izgalmas meccset és sok ilyen kis csapat történet lesz majd, ami miatt izgulhatunk, ami miatt lehet szurkolni. Úgyhogy ebből a szempontból mindenképpen ígéretes lesz ez a Madness, és nekem van még egy csapatom, akik hát esetleg Dark Horse-ként nem, két ilyen csapatom van, akiket Dark Horse-ként lehetne említeni, az egyik a Market, ahol Shaka Smart egy nagyon jó edző összerakott egy csapatot, de nincs igazi NBA prospekt náluk, tehát ő ebből a szempontból nem érdemes figyelni.
Ugye viszont Igodaro, hogyha jól mondom, Oso Igodaro az, akit szoktak emlegetni.
Igodaro, igen, ő is inkább második körös, én nagyon szeretem a játékát, de őt egy ilyen jó screener magasként kell elképzelni, aki inkább erőcsatárt játszik az NCAA-ben, de valószínűleg neki center lesz az igazi posztja, és kell még rajta fejleszteni, de ő is most jelent csak meg így inkább a második körös prospektek között. Úgyhogy ő az, akit esetleg így ebből a szempontból érdemes lehet figyelni, de ő is inkább a második körös, tehát a lét prospektek szerelmeseinek ajánlom csak a figyelmébe, akiknél egyáltalán az első kör előkerül, az nem a marketnél van, viszont a csapat maga az nagyon izgalmas.
És van viszont egy másik is?
Azt van egy mondtad? Másik, mégpedig az Indiana Hoosiers csapata, akik a hosszú évek sínylődése után most egy nagyon jó szezont végre összetudtak rakni, és ott két egy biztos és egy potenciális elsőkörös prospektről is beszélhetünk. Kezdem utóbbival Trace Jackson Davis, akinek a Davis ismerős lehet, mert ő Dale Davisnek a kisfia, úgyhogy ő az, aki a hátán cipeli most ezt a csapatot. Ő egy non-shooter erőcsatár, gyakorlatilag aki jó védő, jó lepattanózó, és sok pontot is tud szerezni. Centernek nem elég magas, erőcsatárnak az NBA-ben valószínűleg nem elég gyors, de ugye már harmadik szezonjában hoz gyakorlatilag 20 pontot, úgyhogy ez mégiscsak egy értékes skillset.
Na, tripla nélküli Julius Randle-hez mit szólsz?
Igen, egész jó, bár talán lehet, hogy kicsit több van benne védő oldalon, de ő is inkább roleplayer, specialista lesz, minden esetre ő is egy nagyon jó egyetemi játékos, és emiatt érdemes figyelni, ugye All-American ebben a szezonban, tehát egy csúcs egyetemi játékosról van szó, akiből simán lehet elsőkörös prospekt. Aki viszont nála izgalmasabb draft szempontból, az Jalen Hood-Schifino, aki sehol nem volt a mokkokon a szezon elején, azt se gondolta senki, hogy ő potenciálisan Van Endan játékos lehet, és az igazság még, hogyha az advanced számait megnézzük, akkor sem értené senki, hogy mit keres egy ilyen ember a lottery környékén, viszont ami sehol nem látszik a számokból, hogy egy 6 láb 6 magas, tehát 196 centis, 20 éves gyerek, aki elképesztően érett irányító játékot mutat. Hogyha neki kell pontot szerezni, akkor elég jó pull-up játéka van, hogyha háttérbe kell vonulni, akkor háttérbe vonul, aktív védő, kapar, jobban passzol, mint azt a számai mutatják, simán benne van akár 8-9 assziszt is egy meccsen.
Aha.
Úgyhogy egy ilyen meglepően érett freshman játékot látunk tőle, akiből még akár kezdő irányító is lehet.
Mondjuk nem egy annyira... ilyen, bocs, a hülye komped, a gazdag ember Andrew Nemhardja.
Hát igen, csak ugye Nemhardnak se látjuk még annyira a pályaívét, hogy...
Igen, ezért mondtam, hogy most
hogy hova futhat, meg ugye Nemhard, ő alacsonyabb, ő klasszikus irányító, meg neki a passzjátéka is kiemelkedő. Inkább, akihez szokták hasonlítani, a Spencer Dinwiddie, nyilván a pull-up játék, ami itt a kapcsolat. Nála jobb védő lehet, még egy ilyen Brogdon nevet is bedobnék, csak annyira talán nem jó shooter, bár Brogdon is inkább tanult játékos, tehát az a hatodik ember kezdőszint, aki fontos szerepet tud betölteni egy jó NBA csapatban, de nem biztos, hogy ő lesz a csapat sztárja. És szerintem ez is elég értékes skillset a mai ligában.
Zoli, neked van-e még bárki, akit meg akarsz említeni, mert én kifogytam tényleg?
Van még egy-két név, igen. Ilyenkor mindig megnézem a fehér srácokat, hogy ki az, akinek még lehet bármi esélye. És van egy érdekes, ugye Drake-ből, most nem néztem meg a mai eredményeket, lehet, hogy kiestek, mert a Drake még kiesett, nem esett még ki? Ma játszanak?
Nem, ők azt hiszem, ma játszanak.
Ma játszanak, igen.
Ilyesmi még biztos nem estek ki.
Még biztos nem estek ki, igen.
Amikor kijön az adás, amikor hallgatjátok, akkor lehet, hogy már kiestek.
Akkor lehet, hogy kiestek.
Igen, már ők is, a Drake is pont ez a kis konferenciából érkező, nagyon jól összerakott csapat, akik egész messzire is juthatnak, mert okos játékosaik vannak jó edzővel, de nem ők a magasabb kiemeltek.
Igen, viszont engem az nem lepne meg, hogyha Tucker DeVries, vagy DeVries, ahogy mondod, ugye apa fia dúl, tehát az apja az edző, és az ilyen típusú játékosok, mint ahogy ő is egyébként, nagyon-nagyon képzettek általában, ugye amikor apa is vagy kosárlabdázó, vagy edző akár, és rá is jellemző az, hogy hihetetlen képzett shooter, jó labdakezelő is, 6-7 magas, ugye nyilván fehér srácként, ugye atletikusság az nem feltétlenül az erőssége, de ő is egy olyan prospekt lehet, akit szerintem beraksz mondjuk egy Summer League csapatba, és azonnal jól játszik, és potenciálisan NBA játékos lehet belőle, én lehet, hogy egy második kört például rá ellőnék. És akit még érdemes talán említeni, ugye őt megnéztem, hogy ma játszik, ők még biztosan nem estek ki, amikor már halljátok, akkor valószínűleg igen. És ugye Nelly Junior Joseph, aki ilyen double-double machine még ugye az Iona-ból, ők, vagy Iona, megnéztem, hogy most, ahogy készültem az adásra, akkor hallottam először elő csapatról.
Nekem is teljesen új az élmény.
Iona egyébként. Iona,
igen, és a Yukonnal játszanak. Úgyhogy ez a csáva egyébként semmi dobása nincs hozzá kell tenni, de egy hihetetlen atléta, egy 6 láb 9, 240 font, tehát ilyen bőven 100 kiló felett, 108-110 kiló körüli csávó, 15 pontot átlagol, 9 lapottan ott másfél blokkot, és ugye ők is logikusan, mint ahogy itt azt hiszem kb. Mindenki a kis csapatoknál, ugye valamilyen torna sikerből jön a March Madness, úgyhogy esetleg ő még egy olyan játékos, akinek lehet egy nagy meccse, nyilván a Yukon ki fogja őket verni. De ez is egy érdekes meccsop lehet például ugye Sanogo ellen. Petti mondta, igen, hogy valóban említettem, hogy a Nagy, de természetesen nem abban a kontextusban, hogy ő az NC-ben játszik, hanem amikor néztem a center listát, akkor ott eszembe jutott, hogy ugye vele róla beszélgettünk, mert ugye Gedei Tibi barátunkkal, aki ismeri őt személyesen is, meg sokan itthonról egyébként ismerik, ugye Nagy-t, mert Pécsen volt. Majd róla nyilván beszélünk még a draft adásnál, de mekkora kár, hogy nincsen ennek a srácnak egy jumperje, de nyilván ez nagyon sok mindenkiről elmutatott, tehát például, ha egy Nelly Junior Josephnek is lenne egy jumper, akkor lehet, hogy róla is lottery pickként beszélnénk, vagy legalábbis mint egy tuti első körvégi játékosról.
Igen, és a Nagyhoz hozzáteszem, hogy bár csak egy, mit tudom én, 3 percig beszélgettem vele, de egy ilyen nagyon közvetlen down-to-earth srácról van szó, aki szemlátomást tényleg most éppen azon dolgozik, hogy NBA játékos lehessen. És Peti, végül neked még bárki más, akit szerinted meg kell, hogy említsünk?
Egyetlen játékosról és hozzá kapcsolódó csapatáról kell mindenképpen még beszélnünk, ez pedig a Tennessee Volunteers csapatából Julian Phillips, akit a Duke ellen lehet majd megnézni a második körben. Ő is egy freshman játékos, és már most egy wingvédő specialistának néz ki, 6 láb 8 magas, izmot még lehet rá pakolni. Triplája nincsen, viszont elég jó cutter, gyűrű alatti befejezése sem olyan rossz, és büntetőből is ígéretes, de ő főleg ez a védő oldalon mutatott nagyon sokat már első évesként. Úgyhogy őt érdemes megnézni, a Tennessee is egyébként hagyományosan egy jó kis NBA nevel, de az egyik kis kedvencem Grant Williams végzettét, Tobias Harris végzettét, Josh Richardson és Tennessee Volunteer volt. Úgyhogy az SEC konferenciának egy csapata, nem fognak idén nyerni, de Phillips a Duke ellen az egy nagyon-nagyon izgalmas párharc lesz. Egy kis kedvencem van még róla, tényleg csak egy mondat. A Gonzagának ugye Drew Timmy utolsó éve van, aki szintén egy hosszú és sikeres egyetemi pályafutáson van túl, ugye Suggs mellett is, Holmgren mellett is játszott, nem lesz NBA játékos, viszont van a csapatban egy elég megosztó fiú, őt Julian Strouternek hívják, aki egy prototipikus méretű, klasszikus dobóhátvéd, a statok nem mutatják meg igazán az ő értékeit, soha nem lesz sztár, viszont a kezdő kettes egy ilyen ötödik opcióként, vagy akár negyedik opcióként szerintem benne van a ligában, van, aki első kör végén is elvinné, van, aki második körben sem, én nagyon szeretem, sallangmentes játéka van, úgyhogy így az Zegzről is ejtsünk pár szót, ha már idén hosszú évek után nem tűnnek esélyesnek.
Jó, én azt hiszem, hogy most már éppen elég névvel és csapatnévvel egészítettük ki a kedves hallgatóink NCAA tudását, és talán ezzel az adással felvértezve tudtok venni egy lendületet és a March Madness-be belevetni magatokat. Mészáros Péternek nagyon szépen köszönjük az indító rakétát, amit a mi hátunkra is felszerelt az ügyben.
Köszönöm szépen, hogy meghívtatok. Én nagyon élvezem ezeket a hétvégéket, amikor így be lehet poszolni. Én tableten szoktam nézni, és akkor így a kanapére, és akkor tulajdonképpen délutántól estig, vagy amíg el nem alszom, lehet nézni folyamatosan meccseket. Közben nyilván vannak szünetek, ideugrálni, odaugrálni, de ezek nagyon jó sportélmények, talán az egyik legjobb sporttermék, amikor sárlabdához kapcsolódik. Úgyhogy szívesen beszélek Madnessről, és köszönöm szépen, hogy meghívtatok. Sziasztok!
Én is köszönöm, hogy itt voltál, Peti, mint mindig. Most is hihetetlen szakértelemmel segítettél minket. Várunk majd természetesen a draft adáshoz is, majd ugye, ha lesz, lehet, hogy egybe csapjuk, és ugye draft mock adás lesz remélhetőleg. Én nagyon-nagyon várom azt is. Nyilván előtte még vannak fontosabb dolgaink. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Én pedig szintén ugye örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok!
Köszi Zoli, illetve köszi kedves hallgatók, hogy egy ilyen hosszú adás végére is közösen elértünk, hogyha még itt vagytok, és remélem, hogy sokan vagyunk ezzel, hiszen ilyenkor ismerhetjük meg a jövő NBA sztárjait, és jó pár olyan játékost is, akit esetleg mi nézünk ki, vagy mi találunk föl magunknak, tehát azért ennek nyilván megvan a saját romantikája, amit mi is megszerettünk Zolival az évek során, de a következő héten még kicsit NBA témához fogunk visszatérni, meg is van már, hogy melyik két adással, addig is minden jót kívánunk nektek. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.